betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. A nyár és a nagy hőség nem egy esetben tud eredményezni nagy problémákat is. A kánikula hatására nem egy ember lehet rosszul, akiket sürgősen kórházba kell szállítani. A nyári problémák tehát a sürgősségi osztályokon is több esetben felütik a fejüket, azokon a helyeken, ahol nem ritka az, hogy az orvosok harcolnak a betegek, a páciensek életéért. Témánk hőségben a sürgősségén. Tisztelt hallgatók, számítunk az önök megtisztelő hozzászólásaira, kérdéseire, meglátásaira. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Németh Adriánt, rezidens sürgősségi orvost a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy milyen problémákkal kerülnek be az emberek nyáron a meleg hatására, a sürgősségére.
Nyáron általában a legtöbb ember a kiszáradás miatt kerül be a sürgősségére. A legveszélyeztetebb korcsoporthoz tartoznak az idősek, akik krónikus betegségekben szenvednek, és nehezebb a szervezetüknek kompenzálni a magas hőmérsékletet, továbbá a csecsemők, a kisebb gyerekek, akiknek alapból még nincs kifejlődve az összes élettani önszabályozó és kompenzáló mechanizmusa, például verejtékezés, érkitágulás vagy gyors szívverés. Ha a kánikulához társul egy vírusos vagy bakteriális fertőzés, ami kiválthatja a maghőmérséklet megemelkedését, az összes folyamat felgyorsul. Gyakori a kullancscsípés is, a legtöbb páciens kullancs eltávolítása céljából jön a sürgősségére, de a darázs, a mélycsípés okozta allergiás reakciók miatt is látogatnak bennünket. És nyilván a nyár, a fesztiválok, a szabadságolások, kirándulások, túrázások, mezőgazdasági munkák időszaka, mindenki úgymond mozgásban van. Ezért megszaporodnak a közúti balesetek, a szabadtéri, akár szabadidős vagy mezőgazdasági balesetek, legtöbbször végtagfraktúra vagy kontúzió miatt kerülnek a sürgősségi szolgálatra, de olyan is történt, hogy megsérültek, mert a kiszáradás miatt eszméletvesztés, elájulás keletkezett és a lépcsőn elestek.
Doktornőt említette a kullancscsípéseket, vagy a kullancs befúródását az emberi testbe. Milyen következményei lehetnek ennek, vagy milyen súlyos következményei, észreveszik az emberek, hogy baj van, vagy már csak akkor, amikor tényleg valamilyen egészségügyi probléma üti fel a fejét, és akkor érkeznek meg a sürgősségre?
Ez egy tág téma. Legtöbbször, mivel népszerűsített ez a téma a kullancscsípéssel, ha észrevesznek egy kullancsot a testükön, akkor rögtön feljönnek a sürgősségi szolgálatra, és tanácsot kapnak, vagy kapnak kezelést. Például mi azt javasoljuk, hogy ha a kullancscsípés után egy hónapra, másfél hónapra a bőrön kiütéseket vesznek észre, vagy akár megdagad egy mirigy, akkor forduljanak fertőző orvoshoz.
Itt az imént beszélgettünk arról, hogy milyen esetekben kerülhetnek akkor sürgősségire az emberek. Fesztiválok, alkoholfogyasztás, végtagtörés, allergia, kullancs, kiszáradás. De mit tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük ezeket, hogy ne kerüljünk a sürgősségire?
Ez egy nehéz kérdés, mert minden szervezetnek más a tűrőképessége, és ezt nem lehet megítélni konkrétan, hogy például egy mélycsípés kivált nekem egy allergiás reakciót, és más valakinek nem például. Van, aki az első tünet miatt felriad, bármilyen tünet lenne ez, és orvoshoz fordul, van, aki addig marad otthon, amíg más valaki ki nem hívja a rohanmentőt. Egy kis odafigyeléssel. Így például tudatosabb táplálkozással, tudatosabb alkoholfogyasztással, rendszeres folyadékfogyasztással, azonban sokat tehetünk annak érdekében, hogy megkönnyítsük napjainkat, nem csak a hőségi rekordok alatt, hanem.
Tehát ez kell ahhoz, kritikus gondolkozás, tudatos hozzáállás, hogy ne kerüljön kórházba az ember. Tehát ez az, amit egy átlagos ember is meg tud tenni.
Igen. Igen, tulajdonképpen mindenki ismeri a szervezetét, és egy kis odafigyelés, megfontolás és tudatosabb életmód gyakorlása.
Érkezzünk meg a sürgősségére, már magára a sürgősségi osztályra. Mennyire leterhelt ez az osztály a nyár folyamán? Mennyire van tele emberekkel, páciensekkel, akiket el kell látni?
Más időszakhoz képest a szolgálat nyáron nem különösen leterhelt. Viszont léteznek úgynevezett hullámok, melyek összefüggnek a környezet hőmérséklet ingadozással, amikor az emberek nagy létszámban igényelnek sürgősségi ellátást. Vagyis vannak hetek, napok, mikor hirtelen jelentős hőmérséklet csökkenés történik, nappal 34-35 fokot, éjszaka pedig 13-15 fokot mérhettünk. Ez a nagy hőingadozást stressz gyakorol a szív és érrendszerre, rossz közérzetet, gyors szívverést, szédülést és légzés elégtelenséget okozhat. Ezekben a napokban az agygörcsök, sztrókok, szívinfarktusok, agyvérzések száma jelentősen megnő.
Beszéljünk akkor részletesen ezekről az esetekről, beszélgessünk célzottan a problémákról. Elsősorban ott van az a bizonyos hőgutta. Ez egy olyan kifejezés, amit a köznyelv is gyakran használ, viszont gyanítom azt, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában, hogy ez orvosilag, a medicina szempontjából mit is jelent. Doktornő, mit takar akkor ez a kifejezés, mit értünk orvosi szempontból a hőgutta alatt, mennyire veszélyes és milyen következményei esetleges kimenetele lehet?
A hőgutta ritka jelenség. Ugyanis hazánkban még a globális felmelegedés ellenére sem alakulnak ki extrém magas hőmérsékleti értékek, amelyek egészséges személyeknél hőgutát okozhatnának. Fokozottan veszélyeztetettek a krónikus betegek, a szívelégtelenségben szenvedők, a cukorbetegek, a csecsemők, a kisgyerekek. A hőgutának három jellegzetes tünete van. A verejtékezés hiánya, a test maghőmérsékletének progresszív emelkedése, általában 39 fok felett, de akár 41 fokig is felmehet, eszméletvesztés, akár mondjuk egy epilepsziás roham is létrejöhet az agysejtek károsodása miatt. A valódi hőguta kezelés nélkül halálos kimenetelű, kezelés mellett is maradványtünetek, vagy akár szövődmények alakulhatnak ki. Azonnal hívjon mentőt, hőguta gyanú esetben, és a kiváltó okokat szüntesse meg. Vigye hűvös helyre a beteget, ha elesve találtuk, és ha az eszméletlenség még nem alakult ki, itassa a beteget vízzel.
Hogyan tudjuk megelőzni akkor a hőgutát, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe, hogy valaki egy hűvösebb helyre kell vigyen minket, és nem ezzel van baj, hogy valaki hűvösebb helyre kell vigyen minket esetleg, hanem maga azzal, hogy akár nagyon súlyos kimenetele is lehet egy hőgutának, főleg akkor, hogyha nem tudunk rá, vagy nem tud a környezetünk, a külső környezetünk időben reagálni rá.
A folyadékpótlás, a nap elleni védekezés, a kiszáradás ellen érvényesek. Továbbá javasolom, hogy ne sportoljanak, ne végezzenek fizikai munkát a kánikula alatt. A krónikus betegek hozzátartozóinak, családtagjainak felhívom a figyelmét arra, hogy keressék fel gyakrabban, személyesen vagy telefonon a szeretteiket, mert előfordulhat, hogy elestek az utcán, vagy az udvaron, a kertben, a mezőn és hőguta veszélyben lehetnek. A szülőket is figyelmeztetném, hogy ne hagyják a gyerekeket az autóban extrém hőmérséklet alatt. Semmiképpen. Léteznek esetek, hogy a gyerekek meghaltak, mert a szülők vagy megfeledkeztek, vagy több ideig intéztek váratlan problémákat. A prevenciónak rendkívüli fontos szerepe van.
most hosszan bele tudnék menni abba a témába, hogy egy szülő hogy felejtheti el a gyermekét, de ezen túllendülve segít az, hogyha például ott hagyunk egy szemét a kocsiban, de hagyjuk, hogy járjon a légkondi, tehát nem állítjuk meg mondjuk a motort. Persze itt megint akkor a környezetszennyezésbe lehet belemenni, de egészségügyi szempontból segít az, hogyha mondjuk nem tud kiszállni egy idősebb személy egy bevásárlóközpontból, vagy éppen tényleg csak 5-10 percre berohanunk valahova, és hagyjuk, hogy menjen a légkondi, tehát ez megoldja, megelőzi a problémát?
Nem kimondottan, mert problémák keletkezhetnek, és a biztonság kedvéért ne cselekedjünk így. Ne hagyjunk idős szemét az autóban, ne hagyjunk gyereket, mert például, ha arra számítunk is, hogy a gyereknek a nagyszülője van az autóban, a mama vagy a tata, lehet, hogy pont a tatának történik egy eszméletvesztés, a nagypapának, és akkor a gyerek felügyelet nélkül marad, és mindkét személy veszélyeztetett.
Folytassuk a betegségek, lehetséges problémák sorát, ami a nyarat illeti, hiszen ott van a hőkimerülés is, ami egyes helyzetekben a hőgutta előfutára is lehet. Hogyan tudjuk ezt felismerni? Hogyan tudjuk felismerni azt, hogy hőkimerülésben vagyunk?
A hőkimerülés több nap alatt fejlődik ki, és tulajdonképpen bármilyen körülmények között létrejöhet. Az edzéstől, a gyári munkán át, a buszmegállóban történő hosszas várakozásig a forró párás időben. A szervezet ugyanis túl sok vizet és sót, jónokat, ásványi anyagokat veszít az izzadás révén. Tünetei, szomjúságérzés, gyengeség, erőtlenség, verejtékezés, fejfájás, gyors szívverés, nehéz légzést. Pihenést és folyadékot, ásványanyagpótlást igényel. Ha a beteg állapota nem javul pár órán belül, orvoshoz kell fordulnia.
Hogyan különböztessük meg akkor azt, amit a köznyelv nyári fáradtságként említ, bár én hallottam tavasz és őszi fáradtságot is, télit is, és a hőkimerülést. Tehát mi a különbség? Mert nyáron, amikor meleg van, olyan gyengébbnek, mondjam azt, lustábbnak érezzük magunkat. Mi a különbsége között és egy esetleges hőkimerülés között?
Konkrétan a hőkimerülésnek a kórképe súlyosbodik. Mondjuk ez a tavaszi fáradtság egy olyan kórkép, ami egyik nap megjelenik, a másik nap enyhül, jobban érezzük magunkat, és tulajdonképpen az aklimatizációnak következménye. Mert ugye változik a hőmérséklet. Viszont a hőkimerülésnek sokkal súlyosabb a kórképe, és az ember rosszabbul érzi magát, annak ellenére, hogy pihen, vagy folyadékpótlást tesz, ha az aktivitása folyamatosan a kánikula folyamán intenzívebb, akkor kiválthat súlyosabb kórképet. Szóval tulajdonképpen a hőkimerülés, a kánikula következménye, és az anyag, és a jón, és a víz veszítése következménye.
Beszélgessünk az izmokról, mert hogy az emberi izmok is megérzik, megérezhetik a nagy meleget, és ennek kapcsán szóba kell hozni az úgynevezett hőgörcsöket is. Mennyire jellemzőek ezek térségünkben?
Elég gyakori a hőgörcs, sportolók és gyalogjáróknál gyakran előfordul, ugye Marosvásárhelyen és környékén népszerű a kerékpározás. Legtöbbször a hőgörcsöt nem lehet megkülönböztetni az izomgörcstől. A kezelés szempontjából a gyógyszerészek magnéziumot, jónpótlást javasolnak tabletta által. Pihenés, hidratálás javallót mindkét esetben. Itt említettem a gyógyszerész kollégáinkat, mert legtöbbször az emberek inkább gyógyszertárba mennek, és onnan igényelnek kenőcsöt, vagy akár vitaminokat az izomgörcsre. És tulajdonképpen kevés az az eset, amelyik orvoshoz fordul, amiatt, hogy görcsöl az izma. És nem lehet eldönteni, hogy most konkrétan izomgörcs, vagy hőgörcs keletkezett, és a kezelés, a hidratálás, a volumenpótlás, és és a jónpótlás.
Ezeknek van valamilyen előjele, vagy derültékből villámcsapásként érkeznek? Most akár izomgörcs, akár hőgörcs.
A hőgörcsöt persze kiváltja a verejtékezés és a kánikulában való sportolás, vagy fizikai aktivitás. Az izomgörcsöt pedig kiváltja egy magnézium hiány. Például, és inkább az izomgörcs előfordul olyan sportolóknál, akik konditeremben sportolnak, és ott légkondicionáló gép létezik is.
Beszélgettünk már az ájulásról, és ugye a hőguttának is lehet ez az egyik tünete, de hát nyáron csökken a vérnyomás. Mekkora esélye van annak, hogy a nagy melegben a hőség hatására elájulhatunk?
Minden szervezet különbözik. Van, aki hosszú ideig alacsony vérnyomással él, mint például én magam. Van, akinek a legkisebb vérnyomás ingadozás kivált egy látványos kórképet. A test, ha felhevül, az első kompenzáló mechanizmus az értágulás, a verejtékezés, ennek következménye a vérnyomás csökkenése. Ám a szív próbál ellenállni a csökkenésnek, és felgyorsul a szívverés. Ha például egy beteg olyan gyógyszert szed, ami a szívritmust szabályozza, ez csökkenti, vagy akár megakadályozza a szívverés felgyorsulását. Ha ehhez társul egy gyenge folyadékbevitel, már is létrejött a rosszullét, szédülés, akár az ájulás. Viszont a kiszáradás kiválthatja az ájulást egy mag egészséges fiatalon is, és nem kimondottan az alacsony vérnyomás miatt, hanem a jónvesztesség és ásványi hiány, ásványi anyaghiány miatt.
Mit tegyünk, hogyha azt látjuk, hogy valaki elájult? Mit tudunk ilyenkor tenni, amúgy laikusként, tehát nem orvosként?
Ha valaki rosszul lett, a legfontosabb felmérni a helyzetet, és illően cselekedni. Első lépés az eszmélet ellenőrzése. Megszólítjuk a beteget. Ha reagál, akkor árnyékba, hűvösbe helyezzük, és próbáljuk megitatni vízzel, esetleg mentőt hívunk. Ha eszméletlen, fájdalmat okozunk. Megcsipkedjük a vállát, lássuk, reagál-e. Ha nem reagál, a hátára fektetjük, és felszabadítjuk a légutat, azaz a fej hátrahajtása után ellenőrizzük a légzést, és azonnal mentőt hívunk. Ha reagál fájdalomra, akkor, mint az első esetben cselekedünk, felébresszük, lássuk, mennyire kapja vissza az eszméletet, és megitassuk, ha eszméletnél van, és esetleg mentőt hívunk. Ha lélegzik és eszméletlen, akkor kómába van, és stabil oldalfekvésbe kell helyeznünk, hogy megóvjuk a légutat. És addig tartjuk felügyelet alatt, amíg a rohammentő ki nem jön. Ha a beteg nem lélegzik, keringés megállás történt, és rögtön el kell kezdeni az alap újraélesztést, a mellkasi kompressziókat és a lélegeztetést. És javaslom minden kedves hallgatónknak, hogy keresse meg az interneten az elsősegély nyújtást. Rengeteg videót találnak, és javaslom, ha van lehetőség, vegyenek részt egy képzésen. És semmiképpen nem öntjük le vízzel a beteget, nem próbálunk eszközöket, újakat a beteg szájába helyezni, nem itatunk egy eszméletlen szemét, mert fulladást okozhatunk.
És miért nem öntjük le vízzel?
Nem öntjük le vízzel, mert nem tudjuk kontrollálni, hogy most a víz a légútba kerül, a szájába kerül, és mennyire szívja fel a tüdőre ezt a vizet, amit mi ráöntünk.
Itt, hogyha már az ájulásról beszéltünk, akkor elmondom azt is, hogy a műsorra készülve találtam még egy érdekes kifejezést, ami a hőkiütés. Ez micsoda? Kiütésre kell gondolni, vagy ilyen ájulásszerű kiütésre?
Nem. A hőkiütés tulajdonképpen egy bőrbetegség, amelyet a meleg, párás időjárási körülmény vált ki. egyaránt érinti a felnőtteket és a gyerekeket is. Konkrétan az izzadás a verejték mirigyek eltömődését okozza, eredményezi, és apró vörös foltok, hólyagok, vagy akár dudorok jelennek meg a testen. Általában a csecsemőkön apró hólyagocskákat lehet észrevenni, a felnőtteknél pedig dudorok és vörös foltok keletkeznek. A bőr viszket és a vakarózás miatt felfertőzhet a bőr felülete. Fontos, hogy egy hőkiütésben szenvedő személy ne használjon krémet, tusfürdőt, vagy bármilyen vegyszert az érintett felületen. Fontos, hogy viseljen természetes anyagú ruházatot, és a 3 nap elteltével nem enyhülnek, vagy akár súlyosbodnak a tünetek, akkor mindenképp forduljon bőrgyógyászhoz, orvoshoz.
Milyen következményei lehetnek ennek? Most rendben, hogy piros lesz a bőrfelszín, vagy hogyha vakarjuk, akkor elfertőzhet, de azon kívül valamilyen hatást tud gyakorolni ez az egészségünkre?
Természetesen. Létrejöhet a verejtékmirigy fertőzése, ami egy nagyon kellemetlen és súlyos kórképet kiváltó betegség, ami zavarja és befolyásolja az ember mindennapi életét. Abból a szempontból, hogy hajlatban a verejtékmirigyek felfertőznek, gennyeznek, váladék keletkezik, és persze fájdalom.
Vendégünk dr. Németh Adrián, rezidens sürgősségi orvos, akivel arról beszélgettünk, hogy nyáron milyen panaszokkal kerülnek be az emberek a sürgősségire, és szó volt itt már kiszáradásról, hőguttáról, hőkimerülésről, hőkiütésről, hőgörcsökről, és arról, hogy mit tehet az a személy, aki azt látja, hogy mellette valaki rosszul van. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett sem, hogy mekkora túlélési esélyekről beszélhetünk az egyes problémák kapcsán, amiket itt szóba hoztunk, mekkora annak az esélye, hogy túléljük úgy, hogy nem kapunk szakavatott kezelést, és mekkora az esélye úgy, hogyha bekerülünk a sürgősségére, hogyha szakemberek, orvosok látnak el minket.
A kiszáradás és a hőgutta életveszélyes. Közönségesnek tűnik, de komoly szövődményekkel rendelkezik a dehidratáció. Ismét hangoztatom, hogy minden szervezet tűrőképessége más, és sajnos még nem találtok fel egy olyan eszközt, ami ezt felmérje. Nyilván mindenki ismeri a testét, és ha úgy érzi, hogy orvosi ellátást igényel, forduljon mi hamarabb orvoshoz. A gyerekeknél pedig fontos, hogy a szülő mindig figyeljen a gyermekére, és hallgasson az ösztönére. A korai diagnosztizálás növeli a túlélést, és ha valaki rosszul lett a hőség miatt, azt jelenti, hogy már a kompenzációs mechanizmusok túlterheltek. Egy fiatal felnőtt például, aki rosszul lett a hőség miatt, lehet, hogy csak pihenést, folyadékbevitelt, megfigyelést igényel. Viszont az extrém korcsoportok, idős emberek, csecsemők, amint említettem, és a krónikus betegek viszont rögtön orvosi ellátást, kivizsgálást igényelnek, mert a kórkép mögött más, súlyosabb betegségek is rejtőzhetnek.
Általánosságban nézve, korcsoportoktól eltekintve, vagy külön választva őket, mennyire fontos, hogy hamar kórházba kerüljenek, ellátásban részesüljenek azok, akik a hőség miatt rosszul lettek?
Ezt említettem, hogy minden szervezettől függ, és a tűrőképességétől függ, attól eltekintve, hogy a fiatalok nem szívesen kerülnek a sürgősségi szolgálatra, inkább az extrém korcsoportra összpontosítanék, hogy figyeljünk oda, mi hamarabb az idősek és a gyerekek részesüljenek orvosi ellátásban.
Mi történik egy mentőben, amikor egy meleg miatt, hőség miatt, feltehetőleg emiatt rosszul lett szemét szállítanak be a kórházba? Itt gondolom nem titok az, hogy a műsor előtt beszélgettünk, hogy amikor magának az egésznek a felépítéséről volt szó a telefonos egyeztetés során, én pont akkor telefonáltam, amikor a doktornő egy mentőn teljesített szolgálatot.
Igen, úgy van. Tulajdonképpen a kánikula folyamán az esetek nem különböznek más időszakoktól, viszont minden mentős ügyelet más. Például balesetekhez újraélesztéseket végzünk, vagy akár elküldenek egy trauma esetet kezelni. Viszont próbálunk úgy teljesíteni, hogy először levezetünk egy helyzetfelmérést, a betegnek a felmérését, és amit lehet kórházon kívül kezelünk, és amit próbáljuk stabilizálni a beteget, és kórházi ellátásban részesíteni, szóval kórházhoz szállítjuk. Persze, ha hőguta előfordul, vagy magas hőmérsékletet észlelünk, akkor próbáljuk lecsökkenteni a testhőmérsékletet hideg borogatással, vagy hideg folyadék volumenpótlással intravénásan.
És hogyha itt már szóba kerültek a balesetek, mennyivel nagyobb ezeknek a valószínűsége nyáron? Kérdezem ezt azért, mert ugye a meleg hatására nem tudunk annyira koncentrálni, ugye fáradtabbak, lustábbak vagyunk, apropó hőkimerülés, és apropó alacsonyabb vérnyomási értékek.
Nem mondhatni, hogy a közúti balesetek nagy száma a hőkimerülésnek, vagy a hőgutának a következménye, viszont annak a következménye, hogy mindenki rohan, mindenki mozgásba van, mindenki igyekszik ugye szabadságolni, kirándulni, túrázni, és ritka az az eset, hogy hőkimerülés miatt, vagy ájulás miatt történnek balesetek, inkább figyelmetlenség miatt. És fáradékonyság miatt történnek.
Szóval itt már arról, hogy mit tehetnek a laikusok, hogyha azt látják, hogy valaki az utcán van, és mit nem szabad tenni, például nem szabad vízzel lelocsolni, vagy a szájába vizet tölteni, vagy az ujjunkat betenni a szájába, és még lehetne sorolni. Újraélesztés. Most van, aki nincs tisztában ezekkel a technikákkal, mit tud ő tenni ebben a helyzetben, mert azért feltételezem, arra nincs idő, hogy gyorsan a YouTube-on végigpörgessen egy videót, hogy akkor hogy is kell ezt csinálni, és legyünk őszinték, lehet nem is ez a legcélra vezetőbb.
Igen, tulajdonképpen nem tudok egy más módszert magyarázni, vagy indokolni, mint ha keringés megállás történik, akkor mellkasi kompressziókat biztosítjunk. Ha például nem szeretnénk lélegeztetést végezni, az rendben van, viszont az Európai Újraélesztési Szövetség ajánlja, hogy keringés megállás, hirtelen szívmegállás esetén rögtön hívassunk mentőt, és végezzünk mellkasi kompressziókat, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy sajátítsa el ezt a technikát. Ha például nem szeretnénk újraélesztés, vagy nem tudjuk, nem ismerjük, akkor a diszpécser központban van egy kiképzett orvos, mindig van egy kiképzett orvos, aki el tudja magyarázni, és be tud segíteni abban, hogy egy alapújraélesztést véghez vihessünk.
Mit lehet tenni abban az esetben, hogyha magunkon észlelünk valamilyen problémát? Nyilván ez azt feltételezi, hogy még eszméletünknél vagyunk, még cselekvőképes állapotban vagyunk. Mit tudunk ilyenkor tenni, vagy mit ajánlott ilyenkor tenni?
Ha valamilyen hőség okozta problémát észlelünk magunkon, például gyengeség, szédülés, fejfájás, fontos pihenni és a folyadékhiányt pótolni. Esetleg, ha egyedül lakunk a lakásban, akkor felvenni valakivel a kapcsolatot, hogy nézd, nem érzem jól magam, gyere át, vagy hívjál fel fél óra múlva, nem vagyok jól. Értesítsünk valakit arról, hogy valami nincs rendben. És ha ennek ellenére ugye a folyadékpótlást, a pihenés ellenére a kórkép súlyosbodik, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz, akár családi orvoshoz, akár sürgősségi szolgálatra, akár ha eszméletvesztés történik, akkor az ismerősünk vagy más valaki hívassa ki a mentőt.
Mekkora sürgősségire való kerülés kockázata abban az esetben, hogyha valaki a kánikulában dolgozik, sportol, vagyis valamilyen fizikai terhelést teszi ki magát, a szervezetét?
A szabadtéren dolgozóknak, a szabadtéren edzett sportolóknak nyilvánvaló a tűrőképessége jobb, mint egy például irodában dolgozónak, vagy egy edzőteremben sportoló személynek, az akklimatizációnak köszönhetően. Ez nem jelenti azt, hogy nem létezik kockázat, ezért a kormány rendeletet hozott létre a dolgozók érdekében, például a munkáltatók kötelesek csökkenteni a fizikai tevékenykedések intenzitását, és ivóvizet kell biztosítaniuk a dolgozók részére, és a sportolók többségének pedig naplemente után, vagy korán reggel végezzék az edzéseket, ezt javasolom. Szóval az extrém hőmérsékletek esetén mindenki veszélyeztetett, kivétel nincs.
És mi van abban a helyzetben, hogyha valaki, most nem azt akarom mondani, hogy egy munkáltató nem tartja be esetleg a törvényeket, a kormány által előírt jogszabályokat, hanem arra gondolok, hogyha valaki a saját termőföldjén kaszál, vet, arat, tehát ott dolgozik, és nem tartja be azokat a fizikai terhelés korlátokat, amiket a kormány bevezetett, esetleg nem is tud róla, és nincs a közelében víz, vagy elfogyott az ivóvize, de még be akarja fejezni azt a munkát. Tehát, hogyha ilyen helyzetben mekkora az ő esetében a kockázat?
A szervezettől függ, és a tűrőképességétől függ. Általában a mezőn dolgozók visznek vizet, vagy hozatnak vizet, vagy árnyékba húzódnak, ha nem érezik jól magukat, viszont ismét az öntudatosságra kerülünk, hogy mindegyik ember ismeri önmagát, és aszerint kell cselekednie. Szóval felnőttek vagyunk, most már el kell dönteni, hogy mi fontosabb, hogy most végezzük el a munkát, vagy hogy egészségesen hazatérjünk.
Mennyit segít az árnyék, az árnyékba vonulás ilyenkor? Akár sportolóként, akár fizikai munkásként, akár vízzel, akár víz nélkül.
Ha megfigyeljük például a vadállatok viselkedését a kánikula folyamán, akkor ők ösztönösen teszik ezt. Elhúzódnak, a folyók partjára húzódnak, vizet fogyasztanak, inkább éjjeli aktivitás történik, mikor a hőmérséklet csökkenőbe van. Természetesen az 1-2 fok különbség egy annyi időt nyer a személynek, aki például napsütésben van és érzi, hogy rosszul van, egy annyit segít, hogy jobban érzi magát, és esetleg hív segítséget. De vannak olyan esetek, hogy az árnyékba húzódás se segíti. Mármikor egy adott határt átlépett a szervezet.
Térjünk vissza a sürgősségére és a sürgősségi esetekre. Mit mutatnak a számok? Növekvőben, csökkenőben, vagy esetlegesen stagnálásban vannak az esetszámok? Kérdezem ezt azért is, mert ugye a globális felmelegedés hatására egyre forróbbak a nyarak, és egyrészt mondhatjuk azt, hogy az idei volt eddig életünk legmelegebb nyara, de azt is mondhatjuk az érem másik oldalát nézve, hogy a további életünk leghűvösebb nyara volt.
Sajnos ma olvastam pár statisztikát, amik kimutatnak, hogy a többi 20 évben növekedett a hőhullámok miatti elhalálozás. Világszinten évente mintegy 300 ezer ember halálát okozza a hőség. És a tavalyi év, a 2023-as év pedig rekordot döntött Európában, mivel több mint 50 ezer ember halálozott el hőség következtében a nyári hónapok folyamán. És ezt is elolvastam, hogy Románia az első 9 érintett ország között szerepel. Szóval a statisztikák elég szomorúak.
Összegezzünk. Azt hiszem, hogy kijelenthető, hogy senki nem szeretne kórházba kerülni, és különösen nem a sürgősségire, különösen nem szeretné azt, hogy élet-halál harcot vívjanak érte az orvosok. Mit tehetünk tehát akkor annak érdekében, hogy ez ne következzen be? Mire figyeljünk oda, és hogyan készüljünk a következő évek még melegebb nyaraira, amelyek ugye, ahogy az imént el is hangzott, nagyon is érintik a romániai lakosokat egészségügyi szempontból is.
Az éghajlatváltozás vagy klímaváltozás sajnos már nem megelőzhető, mivel egy tény, ami komoly következményekkel rendelkezik. A hőemelkedés hatásától viszont meg lehet védeni a szervezetet. Teendők hosszú távon a testsúly normális arányban való tartása, a krónikus betegségek nyilvántartása, esetleg légkondi beszerzése megfontolandó. Viszont a folyadékbevitel, a napsütés elleni védekezés, limitált szabadtéri aktivitás a kánikulában még fontosabb. Ez a három alapvető lépés, amit állandóan és bármilyen körülmények között, bármilyen anyagi problémán kívül megtehetünk. És szerintem nagyon fontos, hogy ne feledjék, hogy a megelőzés az egészséges jövő kulcsa.
Tényleg záró akkord képpen, ami a megelőzést illeti, ami a védekezést illeti, van arra esély, hogy aklimatizálódjon a szervezetünk idővel a meleg, melegebb nyarakhoz, vagy fel kell készülni arra, hogy mi kell sokszorosan jobban odafigyeljünk?
Sajnos észreveszünk egy hőmérséklet ingadozást, és tulajdonképpen 10-12 napra van szüksége a szervezetnek, hogy 1-2 fok különbséghez hozzászokjon. Viszont ezt sajnos nem lehet megtenni, mert említettem, hogy vannak hőmérsékletingadozások, amelyek nagyon extrém kórképeket és betegségeket kiváltanak. Na most az a lényeg, hogy még jobban odafigyeljen az ember magára és a körülötte levőkre. Mert megesik, hogy folyadékpótlást igényelnek, megesik, hogy a napsütésben tevékenykedést kell limitálni, és létezik, hogy az ember nem veszi észre magát, hogy túllépte a határt, kánikula van, 14 óra még mindig folytatja a munkát. És olyankor lehet, hogy egy hozzátartozó megszólítja, hogy gyere egy kicsit, fékezd le a munkát, húzódjál le az árnyékba, később folytatod. Úgyhogy nagyon fontos jobban odafigyelni, mert ez az aklimatizáció éveken keresztül történik, és a hőmérséklet ingadozás túl hirtelen, hogy a szervezetünk hozzá szokhasson. Ezt kilátjuk például, mert legjobban befolyásolja az időseket. Az idősek tolerálják legjobban, mert a szervezetük képessége már nem bírja az aklimatizációhoz igénylő mechanizmusok fenntartását.
Az egymásra való odafigyelés és az esetleges lefékezés, törődés, legyen ez akkor a mai medicina záró gondolata. Doktornő, köszönjük szépen, hogy itt volt és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. Németh Adrien, rezidens sürgősségi orvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van, és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!